Istennek igényét a Pál apostolnak Filippi beliekhez írott leveléből, az első fejezetből olvasom a 9. verstől a 11. versig terjedő rövid kis szakasz. Tehát Pál apostolnak Filippi beliekhez írott leveléből a 9. verstől a 11. versig fönnállva hallgassuk meg. Azért imádkozom, hogy a ti szeretetetek még jobban-jobban bővölködjék ismeretben és minden értelmességben. Hogy megítélessétek, hogy mi a rossz és mi a jó. Hogy legyetek tiszták és botlás nélkül valók a Krisztusnak napjára. Teljesek lévén az igazságnak gyümölcsével, melyet Jézus Krisztus teremt az Isten dicsőségére és magasztalására. Eddig olvasom az igét. Ez az ige vers volt a ma reggeli imaórai gondolatunk is, vagyis az abból lévő kis rövidebb részt olvastam föl most a délelőtti Isten tiszteleten, mert olyan dologra tanít bennünket az apostol, ami azt gondolom, hogy a magunk életére nézve, sőt mások életére nézve is pozitív kihatással lehet, hogyha komolyan vesszük ennek az üzenetét. És engedtessék meg újra egy kicsit visszakanyarodnék a reggeli imaórai alkalomhoz, hogy mégis tovább gondolhassuk azt, amit ott elkezdtünk a testvérekkel. Az imaórán elsősorban az imádságnak a kérdése, gondolata volt előttünk, és a Filippi levélnek az erejéből tulajdonképpen két dolgot szerettem volna a testvérek elé állítani, az pedig az, hogy mire is tanít bennünket Pál apostol az imádságról, az ő maga példáján keresztül, és arra, hogy a mi imádságunknak milyen hatása van az embereknek az életére. És két dolgot szeretnék ezzel kapcsolatban kiemelni, és aztán majd tovább menni a mostani témánkra, ami mindenképpen összefügg azzal, amit imaórán beszéltünk. Arról beszéltünk, hogy Pál apostol akkor, amikor imádkozik a Filippi testvérekért, azzal kezdi, hogy én hálát adok. És említettem a testvéreknek azt, hogy miért is ad hálát az apostol. Amikor a Filippi testvérekre gondol, akkor eszébe jut mindaz a jó, mindaz a hasznos dolog, amit az apostol lát a Filippi testvéreknek az életében. Hálát ad azért, hogy kitartottak az evangélium mellett, de ennek előtte hálát ad azért, hogy egyáltalán megértették az evangélium üzenetét, és felismerték azt, hogy a maguk számára, hogy Isten milyen csodálatos ajándékkal ajándékozta meg őket Jézus Krisztusban. Hálát ad azért, hogy mindez idáig kitartottak a hit útján. És arról beszéltem a testvéreknek, hogy milyen jó lenne, hogyha tudnánk hálát adni. Akkor, amikor egymásra nézünk, amikor egymást látjuk. Mert nyilvánvaló, hogy az emberben mindig az a gondolat fogalmazódik meg testvérével, de talán önmagával a kapcsolatban is, hogyha egy kicsit komolyabban veszi Istennek az igéjét, hogy hát annyi minden hiányosságom van nekem is, annyiféle hiányossága van az én testvéremnek is. Igen, valóban sokszor valljuk be őszintén, hogy a testvérünk, szeretteink életében nagyon tudnak zavarni bizonyos tulajdonságok, amelyektől, ugye is szoktuk mondani, hogy hát megőrülünk tőle, amikor ezt tapasztaljuk a mások életében, a testvérem, a szerettem életében. Vannak bizonyos dolgok, amelyekről úgy gondoljuk, hogy olyan jó lenne már, hogyha megváltozna. És valljuk be őszintén, hogy leginkább ezeket szoktuk észrevenni, a hiányokat. Hogy kinek milyen hiánya van, ki miben gyengébb, ki miben erőtelenebb. És hát nyilvánvalóan rögtön ott van bennünk az a gondolat, hogy milyen jó lenne, ha megváltozna. És az apostol pedig hálát ad. Hálát ad ennek ellenére. Igen, nem a gyengeségeket veszi elő, hanem hálát ad, hogy idáig is eljutottatok. Hálát ad azért, hogy megismertétek az atyát. Hálát ad azért, hogy jártok az ő útján. Hálát ad azért, hogy kitartottok mellette, és nem is véletlen, hogy hálát ad, hisz olyan sokszor látjuk azt, hogy nem mindenki jár ezen az úton, vagy akik elindultak, nem mindenki marad meg ezen az úton. Tehát van miért hálát adni. Tehát először is jó lenne idáig eljutni. De Pál apostol tovább megy, és azt mondja, és erről beszéltem az imaórán, hogy mi az oka, hogy idáig eljuthattak a tanítványok, és amiért hálát adhat. Azért, mert úgy látja az apostol, hogy neki is szerepe van ebben. Abban, hogy idáig eljutottak a testvérek, hogy megmaradtak a hit útján, annak abban nagy jelentősége van annak, hogy ő minden nap imádkozik érte. Hiszen ezt olvassuk itt ebben az igében, hogy én azért imádkozom, hogy a ti szeretetetek még jobban-jobban bővölködjék az ismeretben. Tehát igen, hasznos az, és szükséges, hogy a hívő ember az egyéni életében törekedjen a megismerésre. Fontos az, hogy mi többet olvassuk az igét, fontos az, hogy keressük Isten akaratát, hogy csendesedjünk el, hogy figyeljünk Isten szavára, törekedjünk azt a hétköznapokban megélni. De milyen nagy szükség van arra, látja az apostol, hogy ezt imádságban a hívő emberek egymásért való imádságában segítsék. És hogy ennek milyen jelentősége van. Pál nem akarja azt, hogy a tanítványok ne lássák, ne értsék meg, hogy az imádságnak ezen a területen is haszna van. Hogy nem hiába való az igaz buzgóságos könyörgése, hogy ha én imádkozom és hálaadással állok meg Isten előtt az én testvéremért, az én gyermekemért, az én szüleimért, az én bátyámért, öcsémért, és sorolhatnánk azokat, akikért imádkozni szoktunk, hogy nem csak azért imádkozom, hogy megváltozzon az élete, hanem azért is, hogy Isten bölcsebbé tegye. És Pál bizonyos abban, hogy azért, hogy a testvérek eljuthattak idáig, és itt meg kell említeni, hogy nem tökéletesek, de hogy idáig is eljutottak és megmaradtak, annak abban nagy szerepe van annak, hogy ő imádkozott értük. Tehát én azért imádkozok, mondja az apostol, hogy ti ezt megtapasztaljátok, hogy egyre inkább megerősödjetek az Úrban, hogy sokkal inkább bölcsebbé váljatok az ő megismerésében, és hogy eljussatok oda, hogy megérthessétek, hogy mi a rossz és mi a jó, hogy legyetek tiszták és botlás nélkül valók a Krisztus napjára, és hogy teljesek legyetek az igazságnak gyümölcsével. Pál ezért imádkozik. És nem azért imádkozik, mert ő feltalálta, ahogy szokták mondani a spanyol viaszt, ő valami különleges dologra jött rá, hát ezt nem mástól vette, mint az Úrtól. Emlékezzünk csak az úrvacsorai szereztetési igében is azt mondja, hogy én az Úrtól vettem, amit néktek előtökbe is adtam, és ez nem csak az úrvacsorával kapcsolatban igaz, hanem mindennel kapcsolatban, amit ő a tanítványok, a testvérek elé állított. Hogy ezt nem önmagától, nem ő találta ki, nem ő tudott valami bölcsességet kipréselni önmagából, és milyen jó, hogy idáig eljutottam, hanem ő előtte példa minden tekintetben az Úr, hogy ő is így imádkozott a testvérekért, így imádkozott a tanítványokért, hát így imádkozott a főpapi imádságában, így imádkozott értük, sokszor, amikor visszavonult velük, és együtt imádkoztak, Tehát, hogy Jézus is világosan látta azt, hogy szüksége van a tanítványoknak arra, hogy imádkozzunk értük, hogy megértsék, hogy mi a hasznos és mi a jó. És hát itt szeretnék ebben a tekintetben most átváltani arra a gondolatra, ami előtte volt ezen a délelőttön, ami szerintem egy nagyon fontos kérdés a hívő ember életében, és most különösképpen fontos téma az, hisz jövő héten szeretnénk hála napunkat megünnepelni, amikor újra elkészítjük az oltárunkat, és újra megemlékezünk arról, hogy Isten mennyi jót tett velünk. És ezen a területen, a hálaadás területén, a mindennapok gondjainak a területén is olyan jó lenne az, hogyha Isten bennünket is megtanítana, megerősítene, hogy mindaz, amit tőle kapunk, az mire is való, hogy mit is kezdjünk mi ezekkel a dolgokkal. Az első dolog, ami előttem volt felolvasva ezt a részt, sőt egy kicsit talán a Máté evangéliumának a 6. fejezetére gondolva, ahol az Úr Jézus sok mindenre tanítja a tanítványokat, beszél az alamizsnáról, a bőtről, a könyörgésről, az imádságról, és nyilvánvaló az, hogy az emberekben ezen a területen is mondhatjuk azt, hogy nagy összezavarodás, vagy nagy értetlenség, vagy nagy tudatlanság van. Hisz az emberek szeretik szétválasztani a dolgokat, majdnem mondhatjuk azt, hogy szétválasztjuk az életünket a szentre és a profánra, a szentre és a mindennapokra, és Jézus ezen a területen is szeretne rendet rakni. Pál apostol is azért imádkozik a Filippi beliekért, hogy Isten tegyen helyre dolgokat bennünk, értsük meg az ő gondolkodását, lássuk meg az ő értékrendjeit, azt tegyük magunkévá is, és lássuk meg, hogy ez a helyes a mi életünkben, ami nem mindig könnyű. De visszatérve még arra, hogy mennyire furcsa módon gondolkodnak az emberek általában a anyagi világról, és gondolkodnak az emberek a lelki világról, és úgy gondolják, hogy hát ez két különálló dolog. Olyan sokszor szokták mondani emberek azt a nagyon jól ismert igét, hogy adjátok meg az Istennek, ami az Istené, a császárnak, ami a császári. És nyilvánvalóan Jézusnak a szavai ezek, ugye amikor őt megkísértették azzal, hogy kellett fizetni adót a császárnak, és ugye elővesz egy pénzt, vagy kér egy pénzt, és megkérdezi, hogy kinek a képe van ezen a pénzen, és mondják, hogy hát a császári, hát akkor adjátok meg a császárnak, ami a császári, Istennek, ami Isten is. Hát valakik ezt félre szokták értelmezni, hogy hát tulajdonképpen Istennek tartozunk lelki képpen dolgokkal, ugye eljutunk odáig, hogy templomba járunk, hogy gyülekezetbe járunk, hogy imádkozunk, hogy olvasunk Bibliát, és hát bizonyos dolgokat cselekszünk, de hát akkor, amikor az anyagi dolgokról van szó, az egy másik területe az ember életének, tulajdonképpen itt szétválaszthatjuk az Isten országát. Ugye, és látjuk is, hogy külön választják az emberek, olyan nyugodtan elmennek gyülekezetbe, templomba, imádkoznak, meghallgatják Istennek az igéjét, és amikor vége van mindezeknek, és kezdődnek a hétköznapok, akkor ugye, hogy szokták mondani, hogy nem is látszik meg rajtuk az, hogy egyáltalán hétvégén templomba lettek volna, vagy valamit abból, hogy hallhattak Isten igéjéből. Olyan sokszor válik ez ketté az emberekben, mert nem értették meg, vagy talán azért, mert nem akarták megérteni azt, hogy Isten milyen módon akarja mindezeket, az anyagi dolgokat, a lelki dolgokat is ugyanolyan mértékben megértetni a testvérekkel, hogy ezt nem lehet külön választani. Sőt, még azt is meg kockáztatom azt a gondolatot, hogy azok a hívő emberek, akik pedig ugye komolyan veszik Istennek az igéjét, talán még bennük az a gondolat meg megfogalmazódik, hogy hát a, és nem is egyszer hallottam már ilyen véleményt, hogy a legfontosabb a lelki életünk, és az anyagi dolog, ez egy szükséges rossz az ember életében, ami nélkül nem tudunk élni, na de hát mi leginkább az odafelvalókkal törődjünk. Igaz, hisz Jézus is beszél erről, de megérteni azt, hogy azok a dolgok, amiket Isten nekünk ad, amivel megajándékoz, az arra szolgál, hogy ezzel szolgáljunk Istennek. Tehát nem szabad körül vagy szétválasztani a szentet a profántól, nem szabad külön választani a hétvégi vagy az Istennek való szolgálatunkat, vagy az Istennek való odaszállásunkat, az életünknek ezt a részét, a hétköznapi anyagi világban való teendőnkkel, hanem ezek mind együtt alkotják a hívő embernek az életét. És mind a kettőnek szerepe van a mi életünkben, és Isten mindez kettőben szeretne bennünket megáldani. Tehát nem egy szükséges rossz, hanem Istennek egy csodálatos ajándéka arra nézve, hogy ezzel bennünket és másokat gazdagítson. Sokszor jut eszembe az a ige, amikor Pál azt mondja a korintusi levélben, és talán ezzel is alátámaszthatjuk azt, amiről az előbb beszéltem, hogy akármit esztek, vagy isztok, vagy akármit cselekedtek, azt Isten dicsőségére tegyétek. És ugye ebben Pál apostol világossá teszi azt, hogy itt nem szabad elválasztani a két dolgot egymástól. Ezek igenis szorosan összefüggenek a mi életünkben, tehát minden, akár esztek, akár isztok, akármit cselekedtek, ezt Isten dicsőségére tegyétek. És ez az imádkozással, igeolvasással kapcsolatban, a gyülekezetben való forgolódásunkban is igaz, de ugyanígy igaz akkor, amikor a hétköznapokban, munkahelyen vagyunk, vagy otthon, a családban teszünk dolgokat, tehát akármit teszünk, azt Isten dicsőségére tegyük. És nincs különbség. Nem azt mondja az apostol, hogy hát igen, az anyagi dolgok, amikor dolgoztok a munkahelyen, vagy amikor fölvesztitek a fizetést, az egy másik világ, azzal nem kell törődni, de a lelki dolgok azok nagyon fontosak. Nem. Mindent Isten dicsőségére tegyük. Mert azt mondja itt a Máté evangéliumában az Úr Jézus, ugyan az imádsággal kapcsolatban, hogy a te atyád, aki titkon van, az, aki titkon néz, megfizet néked nyilván. Nem csak az imádságunkban titkon van és titkon néz, hanem a mindennapjainkban is titkon van és titkon néz. Bennünket az Úr látja a mi dolgainkat. Látja, hogy hogyan élünk ebben a világban, hogyan élünk javainkkal, hogyan élünk testi-lelki javainkkal, és olyan jó dolog az, hogy nem azért nézi, hogy bennünket elkapjon, hogy megint vétkeztünk, vagy megint erőtelenek lettünk, vagy megint tévedtünk dolgokban, hanem azért néz, mert szeretné azt, hogy mindig mellettünk legyen, és segítségünkre legyen. És hogyha valamit nem értünk, elmagyarázza, megmutassa, tanítson bennünket. Ugye az előbb említettem Pál apostolt, aki nem csak a Filippi beliekhez írott levélben, de mindegyik levelében úgy kezdi, hogy dicséri a gyülekezetet, dicséri a testvéreket, és elmondja mindazt a jót, amit az ő életükben lát. Igen, Isten azért is mellettünk áll, hogy megdicsérjen bennünket. Azért is mellettünk áll, hogy segítségünkre legyen. És azért is mellettünk áll, hogyha tanástalanok vagyunk, vagy botladozunk, akkor segítsen bennünket. Ebben a dologban is jó lenne megérteni az Isten akaratát. Ebben is jó lenne felnőni odáig, hogy Isten nem azért néz bennünket, hogy mikor kaphat rajta bennünket abban, hogy valamit elrontunk. Mert akkor félünk Istentől. Akkor olyanok vagyunk, mint a nem készült diák, aki attól retteg, hogy hol nyílik ki a napló. Hát én emlékszem azokra az órákra, amikor a tanár leült és elkezdte a lapozgatni a naplót, és így körülbelül tudtuk azt, hogy a hanyadik lapozás után már hol jár. És emlékszem, hogy amikor éreztem, hogy már a negyedik vagy ötödik lapot lapozza, akkor úgy kezdtem megnyugodni, hogy de jó, már ezen már túl vagyunk. És ez egy nagy megnyugvás volt, és amikor elkezdett visszalapozni, akkor megint féltünk, de mindvégig mindenki visszafogta a lélegzetét és várt. Hát nem azt akarja Isten, hogy észrevegyük azt, vagy észrevegye bennünk a hibákat, hogy mikor nem készültünk, hanem azt akarja, hogy ha gondunk van, akkor ellénk álljon. Olyan jó lenne megérteni, hogy Isten így szeretni, így ismerni. És talán visszatérve még a imaóráról, te elmondtam azt, hogy azért örömmel imádkozik az apostol a testvérekért, mert egyrészt, hogy szerette őket, másrészt pedig azért örömmel imádkozott, mert amíg imádkozott, örömöt jelentett neki, hogy Istennel vagyok együtt. És én azt hiszem, hogy ebben benne van az, hogy milyen az én kapcsolatom Istennel. Mit látok benne? Pál apostol nem úgy ment az atya elé, nem úgy ment imádságban, Istennel közösségben lenni, hogy tele volt szorongással, hogy mi az, amit Isten meglát az ő életében, hanem nyitott volt az ő szíve, és szerette az Urat, és ezért jó volt vele lenni. Hát persze, hogy öröm az, hogy valakivel lehetek, aki nem a hibáimat keresi, aki nem mindig azt nézi, hogy mit rontottam el, hanem aki látja a hibáimat, de igyekszik szeretettel engem továbbvinni és tanítani. És én azért hiszek benne, és azért figyelek rá, mert megértettem, hogy nekem a jót akarja. És mivel hogy jót akarja, ezért érdemes ő rá hallgatni. Hát ezért imádkozik az apostol, hogy a filippebeliek is tapasztalják meg ezt. És imádkozik azért, hogy még jobban-jobban kiteljesedjen a szeretete a szívükben, és még jobban megismerjék Istennek az akaratát és magát Istent, és hogy legyenek tiszták, botlás nélkül valók. Milyen jó lenne ezt megérteni. És úgy látni Istent, hogy ő tudja, hogy nekünk mire van szükségünk. Ugye ebben a részben, amikor a világi lelkülettől óv bennünket az Úr Jézus, akkor nyilvánvalóan beszél arról, hogy nagy félelem az ember életében, a hétköznapokban, a nincstelenség, a bizonytalanság, de azt mondja, hogy tehát vegyétek már észre, hogy az az Isten, aki a teremtett világot olyan csodálatosan fönntartja, akiről azt mondja, hogy az, majdnem azt mondom, hogy az utolsó lilium, amiből annyi van a réten, és amit persze az ember gyönyörködik benne, főleg ha sok van, de már az egyet észre sem veszi a sok közül, és azt mondja, hogy ez az egy lilium, akire te föl sem figyelsz. Ilyen szépen, csodálatosan öltözteti Isten, hogy még Salamon se öltözött úgy. Hát miért gondolnátok, hogy Isten nem gondoskodna rólatok? Tehát figyelmeztet bennünket az Úr, hogy megértsük, hogy ő gondoskodik rólunk. De ugyanakkor pedig arról beszél, hogy azt is jó lenne megértenünk, hogy amikor a mindennapjainkat nézzük, amikor a félelmeinket látjuk, akkor meg kellene érteni azt, hogy Isten utakat állít elénk. Tehát vagy ezen az úton jársz, vagy a másikon. Ugye azt mondja, hogy két kincs közül kell nekünk döntenünk. Vagy a mennyei kincs, vagy a földi kincs. vagy a világosságban járjunk, vagy a sötétségben. Vagy a mammonnak szolgálunk, vagy Istennek. Nem lehet mind a kettőt együtt tenni, és ebben is Isten szeretete van. Hát értsük meg, hogy itt nem arról van szó, hogy magának akar az Úr tábort gyűjteni, hogy igen, a mi táborunkban többen vannak, az én táboromban többen vannak, mint ahogy ma olyan sokszor teszik politikusok, hogy minél többen legyenek az én táboromban, vagy kevesebben a másikéban, hogy én népszerű legyek. Isten nem népszerűséget akar keresni, és nem tábort akar gyűjteni, hogy többen szavazzanak rá, de nem csak a politikában, az élet egyéb területen is, én is, ez van. Nem, ő nem magára gondol, hanem arra, hogy akik mellém állnak, akik döntenek mellettem, arról én gondoskodni akarok. Azt én szeretni akarom, azt annak meg akarom mutatni azt, hogy ha én mellettem dönt, akkor azzal ő jó jár. Ezért hívja fel a figyelmünket, hogy nekünk döntenünk kell. És ezáltal lesz az életünk gazdag ő benne. Persze mindig nehéz a döntés. És főleg akkor, amikor a világ és az Isten közötti döntésünk között vacilálunk, hogy mennyire bízunk Istenben, vagy mennyire bízunk a világi dolgokban, hát nem könnyű döntés. Hisz a világ az mindig diktál nekünk valamit, mindig hoz valami újat, amiről úgy érzi az ember, hogy nekünk is olyanná kell lennünk. Ha megnézzük a divatot, azt látjuk, hogy még a hívő embereknek is nagy kísértése az, hogy mindig kövessük a legjobb divatokat, hogy mi is olyanokká váljunk, mint a körülöttünk lévő emberek. Isten pedig arról beszél, hogy nem a világot, nem a világ által diktált tempót kellene nekünk követnünk, hanem nekünk az odafelvalókkal kell törődnünk. Akkor is, hogyha lehet, hogy az emberek nem értenek meg bennünket. Pál mondja Timóteusnak egy nagyon komoly és nagyon elgondolkodható gondolatot, amikor azt mondja a tanítványnak a Timóteushoz írt első levélben, a 6. fejezetben, hogy nagy nyereség az Isten félelem megelégedéssel. Mert semmit sem hoztunk a világra, és világos, hogy ki sem vihetünk semmit. De ha van élelmünk és ruházatunk, akkor elégedjünk meg vele. És aztán tovább megy, és azt mondja, hogy akik pedig meg akarnak gazdagodni, azok kísértésbe, törbe és sok esztelen és káros kívánságba esnek, amelyek az embereket veszedelembe és romlásba merítik. Mert minden rossznak gyökere a pénz szerelme, amely után sokan sóvárogván eltévejednek a hittől, és magukat által szegzik sok fájdalommal. És így folytatja, de te, ó Istennek embere, ezeket kerüld, hanem kövessed az igazságot, az Isten félelmet, a hitet, a szeretetet, a békességes tűrést és a szelídséget. Mi az, ami a hívő ember számára érték? És mire szolgál akkor mindaz a anyagi világ, amiben élünk? És miért kell nekünk lemondanunk erről, vagy hogy mit is kell nekünk egyáltalán tennünk ezzel? Amikor az Úr Jézushoz jön a gazdag ifjú, és ugye nagy bátyjal mondja azt, hogy Uram, én követlek téged, és nagy az ő vágya, hogy az Úrral legyen közösségben, és azt mondja neki az Úr Jézus, hogy hát ha követni akarsz engem, add el a te vagyonodat, oszd szét a szegényeknek, és gyere, kövess úgy engem. És azt mondja Isten igéje, hogy ez a gazdag ifjú, mivel ott sok vagyona volt, ezért szomorúan elment, és nem követi őt. Vajon miért? Talán azért, mert sokszor úgy gondoljuk, hogy Isten azt várja tőlünk, hogy mondjunk le dolgainkról. És ugye ezt talán szokták is mondani hívő embereknek is, hogy ó, olyan rossz a hívő embereknek, mert nekik ez sem szabad, az sem szabad, nekik ez sem lehet, nekik az sem lehet. Hát milyen szomorú, és mondhatjuk, hogy ez az élet olyan silány minőségű, mert hát egy hívő embernek semmit nem lehet. És a hívő ember nem élhet úgy, az a ő vagyonával sem, ahogy ő szeretne. Nem erről beszél Isten igéje. Nem azt mondja, hogy mondjunk le ezekről a dolgokra, hanem inkább azt szeretné mondani, hogy mindaz, amink van, állítsuk az Isten szolgálatába. És ezt mondja a gazdag ifjúnak is, hogy állítsd az Isten szolgálatába ezeket a dolgokat. És higgyük el, hogy ez hasznos a mi számunkra is. Többször említette már Noénak a történetét, mert talán a legszebben tudja ezt megmutatni, hogy mit is jelent az, amikor én valamimet odaszánom az Úrnak. És elmondtam már nem egyszer azt, hogy Noé, amikor Isten kapta a parancsot, hogy építsen bárkát, akkor én legalábbis bevallom őszintén, az egészet így tudom elképzelni, hogy Noé úgy indult a bárka építésének, hogy mindennapi dolgát végezte, az abból származó költségeket, vagy abból származó hasznot, azt nem arra költötte, hogy magának szebb ruhát vegyen, nem arra költötte, hogy még egy házat építsen gyermekeinek, hanem azt a pénzt, amit szerzett, és amit Istentől kapott, azt ő elkezdte beforgatni, mondhatjuk, a bárkába. Abból építette a bárkát. És én szerintem ez egy nagyon elképzelhető dolog, hogy nem úgy történt a bárka építés, hogy Isten valami hip-hop egyik pillanatról másikra egy csomó fát odavarázsolt Noénak, már nem is kellett neki csinálnia semmit, csak éppen segíteni abban, hogy az Úr elkészítse a bárkát. Nem, hanem egy nagyon is komoly munkát fektettek ebbe az ő családjával, és ebben benne volt valószínű nem csak a fiai, a mennyei, hanem hát az ő talán a szolgái is. Tehát építették a bárkát abból a vagyomból, amit Istentől kaptak, amit megtermeltek. És ez volt a furcsa az embereknek, amikor azt látták, hogy milyen jó ennek a Noénak, mert Isten megáldotta őt, és talán minden évben még többet és még többet tudott begyűjteni a földeken, talán sokkal jobb volt az állataitjainak a szaporulata, tehát hogy Isten gazdaggá tette őt, és ezt nem arra használta föl, hogy de jó, Isten megáldott, még többet adott, hanem megértette, hogy Isten azért adta ezt, hogy készítse a bárkát, amely sok mindenki számára jelentette az életet. Nem csak a családja számára, hisz ez jelentette az életet a földnek, a földi életnek, az állatoknak és mindazoknak a növényeknek, amiket dolgokat be kellett vinnie Noénak a bárkába. Tehát ez jelentette az életet, és ezáltal mentette meg Noét is. Hogy milyen érdekes dolog azt látni, hogy Isten így szeretné láttatni velünk az anyagi világot, hogy ez mind eszköz arra, hogy Istennek szolgáljunk, minden eszköz arra, hogy embereknek szolgáljunk, mind eszköz arra, hogy magunkat megmentsünk, és még közelebb kerüljünk Istenhez. És a munkánknak a gyümölcsét így tekintenénk. De a kérdés az, hogy miután vágyakozunk. Ezt nekünk kell eldöntenünk. Vagy a mammon, vagy Isten. Vagy a világosság, vagy a sötétség. És hogyha eldöntöttük ezt, akkor Isten bölcsétez bennünket, hogy megértsük, hogy mi miért van az életünkben. Amikor Wesley János arról írt, hogy hogyan kell helyesen felhasználni a pénzt, akkor én emlékszem, hogy amikor először olvastam, úgy megdöbbentem, mert azt mondta Wesley János, hogy dolgozzunk, amennyit csak tudunk. A hívő ember keressen annyit, amennyit csak bír. És az első gondolatom az volt, hogy hát, de nem arról tanít az ige, hogy azért mindenben kell, hogy az ember önmagát is megregulázza, és hát csak amennyire szükségünk van. Wesley pedig azt mondja, hogy annyit keresünk, amennyit csak bírunk. Annyit dolgozzunk, amennyit csak bírunk. És a végén azt mondta, hogy annyit adakozzunk, amennyit csak bírunk. Persze nyilván ő beszélt arról is, hogy önmagunkat, a testünket nem szabad nekünk kizsákmányolni, és világosan beszélt az ige hirdetéseiben arról is, hogy ne vállaljanak ugye abban az időben olyan munkát, amelyet a testi egészségüknek a rovására megy, ugye abban az időben sok olyan munkát kellett elvégezni az egyszerű embereknek is, amelyről tudták azt, hogy ha azt végzik, akkor nem sokáig fognak élni, de ha lehet, akkor ne tegyenek ilyet. Tehát nem arról van szó, hogy a Wesley arról beszélt, hogy zsákmányoljuk ki magunkat, hanem arról, hogy tegyünk meg minél többet, Istennek tegyük, és ebből szolgáljunk Istennek, és ez számunkra is hasznos lesz. Tehát az apostol azért imádkozik ott a Filippi beliekhez írt levélben, és erről beszél, hogy jobban megismerjük, hogy bővölködjünk az ismeretben, és tegyen bennünket Isten abban is bölcsé, hogy megítélhessük, hogy mi a jó, mi a rossz, hogy legyünk tiszták és botlás nélkül valók a Krisztus napjára, és hogy teljesek legyünk az igazság gyümölcseivel, mely Jézus Krisztus teremt, melyet Jézus Krisztus teremt az Isten dicsőségére és magasztalására. Miért? Hogy Isten dicsérjük. Azt az Istent, aki eltart bennünket, aki hűséges hozzánk, és aki méltó arra, hogy mindent odaszálljunk. Nem elvenni akar tőlünk, hanem gazdagítani akar bennünket a vele való közösségben. Erre tanít bennünket Pál, erre tanít bennünket az Úr Jézus, hogy ne a földi kincseket gyűjtsük magunknak, hanem lássuk, hogy az Istentől van azért, hogy ezzel szolgáljunk. De először meg kell azt gondolni, szívünkbe kell vésni, hogy ott van a mi kincsünk, ahol a szívünk van. Ha a szívünk Istennél van, akkor ott a kincsünk. Ha pedig az anyagi világ felé húz a szívünk, akkor ott a szívünk. Ezt nekünk kell eldönteni. De ha eldöntöttük, akkor Isten bölcsétez minket, hogy mindazt, amit tőle kaptunk, azzal helyesen tudjunk élni. Azt kívánom, hogy Isten így áldja meg a mi életünket, és így tegyen bennünket bölcsé, akkor, amikor az anyagi dolgainkat látjuk a hétköznapokban. Amen.